köszönjük szépen az átfogó előadást a család történetéről. Felkérném Arató Györgyöt, a Mika Sándor Egyesület képviseletében, hogy tartsa meg előadását a Rédei Eszterházi Kántor.
Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Kós Károly írta a régieket idézve, kőből, fából házat, igéből várat. Bocsássák meg, hogy ezt a történeti előadást ilyen irodalmias idézettel kezdem, amely első hallásra talán kevéssé illik ahhoz a módszertanhoz, amelyet a cím sugall. A Rédei kápolna 250 éve. A téma több okból is zavarba ejtő, és a benne rejlő nehézségekre is utalok az iménti szállóigével, a téma nehéz megfoghatóságára. Egy olyan épületről beszélünk, amely ma már semmilyen értelemben sem kápolna, hiszen 1920-tól plébánia templomi rangja van, de építészeti jellegét, valamint társadalomtörténeti értékét tekintve is megtévesztő lehet a kápolna megnevezés, mert több volt annál, amit ideáltipikusan kápolnának nevezünk. Egy templom 250 esztendejéről, negyed évezredről beszélni jelenthet lexikonba illő kronológikus adathalmozást, amelyre jelen esetben már csak a téma frissessége miatt is szükség volna. Amellett azonban, hogy ennek inkább a betű teremtené meg a maradandóság értékét, és nem a szó, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a történeti elemzés hány felüljövő szálának csomópontja egy ilyen építmény, és ami körülötte van. Itt látható nagyításban az a térkép, amelyet korábban teljes méretében láttunk, és hogyha sikerül kezelnem a berendezést, akkor látszik, hogy a falu és a kastély között elhelyezkedő területen építették föl ezt a kápolnát. Az Eszterházy család Cseszneky ágának története, amelyet a Veszprémi és Pozsonyi Levéltár elhivatott munkatársai az országos jelentőségi kutatási problémák közé emeltek, bőven tartogat önmagán túlmutató perspektívákat. Én a történetnek azokat az elemeit akarom kiemelni a Pozsonyban őrzött Cseszneky levéltári anyag, az itt Veszprémben az érseki levéltárban őrzött kánoni vizitációk, illetve egyéb hagyatéki anyagok, segédletek és plébániai anyagok alapján, amelyekből ezekre a perspektívákra a majdani kutatás támasz adatot találhat. Egy friss kutatásnak a módszertani jellegű program vázoló előadásáról van szó. A Rédei templom története tehát olyan helytörténet, amelyet országos jelentőségi történeti folyamatok megértéséhez alkothatunk meg. A helyi lépték önmagán túlmutató perspektívát nyit meg előttünk. A magyar történettudomány programalkotó néhai mesterét, Szakály Ferencet idézve, a helytörténeti írás nem annyira a miértre, mint kérdésre, hanem a hol és a hogyan problémájára utal, azokkal foglalkozik. Igénye nem a provincializmus és nem elsősorban a helyi közösségek beépítése az országos köztörténet közhelyei közé, hanem a Május Elemér nevével fémjelezhető népiség történeti iskolának a regionalizmus felfogásában gyökerező nemzetkoncepció, amely az egyes történeti problémákat és társadalmi problémákat vizsgáló speciális tudományoknak az eredményeit, tehát így a helytörténetnek, vagy a néprajznak, vagy a szociológiának is az eredményeit, a nemzeti jelleg kutatása érdekében igényli összefogni. Szakály mondja azt is, hogy többre taksálja a helytörténeti írást, mint szoktuk, hiszen a jó helytörténeti írás olyan kontrollbázisként szolgálhat, amelyen a nemzetközi divatoknak erősen kitett nemzeti disziplinák, mint például a történettudomány, vagy az etnográfia, etnológia, mai divatosabb névvel antropológia, de esetleg a dogmatikus teológia nézőpontjából művelt egyháztörténet is, időről időre ellenőrizhetik, nem szakadtak-e el a valóságtól. Három Eszterházy Imre neve került szóba az előbbi előadásokban, és közülük mindegyik kötődik a Rédei kápolnának, illetve a templomnak a történetéhez. Ő előttük azonban arról az Eszterházy vagy Bakonyi Ferencről szeretnék néhány szót mondani, aki Márkusné Vörös Hajnalka előadásában az imént szintén jelentékeny szerepet vitt. Ő Eszterházy János győri vicegenerálisnak, aki három legközvetlenebb férfi rokonát temette el, és látta elesni a harcmezőn, de neki magának nem adatott meg ez a hősi halál. Eszterházy János győri vicegenerálisnak az egyetlen fia, aki Cseszneken rendezi be székhelyét, és bár a katonai hagyományait ápolja a családnak, valójában már az újjáépülő magyar közigazgatásnak az egyik vezéralakja a Dunántúlon. Az ő gyermektelen vagy magtalan halála után kerülnek képbe a cseszneki ágnak azok az Imréi, akik közül az egyik veszprémi püspök volt, illetve később esztergomi érsek, 1663 és 1745 között. Az ő idejéből, illetve nem csak az ő nevével, hanem unokaöcsének, Eszterházy Györgynek a nevével fémjelezhetően beszélhetünk Rédén egyfajta erőszakos ellenreformációs vagy rekatolizációs tevékenységről. A második, az harmadik Imre, nyitrai püspök, 1689 és 1763 között élt, aki Rédét 1746 és 63 között igazgatta, és végül ötödik Imre, akiről külön előadás szólt, a tábornok főispán, a kastélyépítető, illetve templomépítető. Réde 1634-től kerül különböző lépcsőfokokban, és végül teljes egészében az Eszterházy család kezére, a cseszneki uradalom megszerzésével együtt. Előbb a jobbágyi részek, később a nemesi részek megvételével is. Az a probléma, amelyre itt szintén az előző előadásokban is utalás történt, hogy a 18. század közepén az uradalmi igazgatás még nem volt egyértelmű, mert az ismeretlen községhatárok akadályozták a birtokosztályokat is, az felnyitja szemünket a rédei kápolna építés és egyházszervezés, katolikus egyházszervezés kapcsán arra az igazgatási és társadalmi problémára, hogy az egyházi élet megszervezésének milyen óriási jelentősége volt abban, hogy ezek a betöretlen területek közigazgatási és családjogi szempontból is tiszta viszonyok közé kerültek. Réde egyébként a török korban, tehát azoknak a tisztázatlan viszonyoknak a genezise idején, amelyekre az imént utaltam, mint cseszneki végvárhoz közeli település, megmaradt a török hódoltság idején lakott helynek, azzal a négy másik községgel együtt, amelyben szintén a magyar lakosság túlélte, illetve hát együtt élt az oszmán hódoltsággal. A falvak lakossága, ezeknek a faluknak a lakossága korán csatlakozott a protestáns hitelvekhez, és luteránus, illetve kálvinista hitvallás szerint tartott prédikátort, mestert. Ezeknek a működésével kerülnek majd szembe, illetve ezekkel élnek majd együtt vérmérsékletüktől függően az új urak, a 17. század közepétől Csesznek környékén berendezkedő eszterháziak. Ez a sokáig tartó protestáns hegemónia vidéken, amely ezt a kápolna építést is indokolja és megelőzi. Ez jól magyarázható azzal, hogy Csesznek és környéke része volt az oszmán ellenes végvidéknek, amely egy összességében több ezer kilométeres hosszúságú és az egész Mediterráneumon keresztül húzódó keresztény-iszlám frontvonalnak a legaktívabb, a 17. században mindenképpen a legveszélyeztetettebb és valószínűleg legaktívabb szakasza volt a Magyar Királyságnak a határvédő zónája. Ez egyébként nem csak Csesznekre és környékére, hanem a veszprémi püspökség szinte teljes területén modellezhető. Nem annyira a végvidéki mentalitás, hanem inkább a protestáns hegemónia, és az az ellenreformációs vagy rekatolizációs modell, amely különbözik például a Dunántúl másik fontos rekatolizációs sikerétől, a Győri Egyházmegyének a modelljétől. A Veszprémi Egyházmegyét inkább Padányi Bíró Márton stílusával szoktuk jellemezni, nem annyira a csöndesebb és udvariasabb, bár bizonyos módszereiben sokkal kevésbé nyílt és kegyetlen Zichy Ferenc gróf győri püspök viselkedésével. A Réde katolikus vallásgyakorlatáról szóló első komolyan vehető újkori forrásunk az 1747. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv, amely kiemeli, hogy ezen a csesznekhez tartozó településen katolikus vallásgyakorlat nincs. Kálvinista templomot említenek, amely a falunak nyilván a középkori alapokon így úgy építgetett törökkori temploma. amely kőből van, szentéllyel rendelkezik, ennek ugye egy viszonylag a térségben korainak mondható vizitáció, falusi vizitáció szempontjából azért van jelentősége, mert a visszaigénylésnél közvetett jogért lehet az, hogyha egy templom rendelkezik szentéllyel, hiszen ez bizonyíthatja, hogy a szentélyt egyébként nem igénylő kálvinista vagy luteri vallásgyakorlat előtt építették, tehát nem lehet a protestánsok építménye. Továbbá zsindellyel fötték, ami a kor szalmafödésű kápolnái között mindenképpen kiemeli, és erejét mutatja az is, hogy mestert és lelkészt tartott a falu, és haranggal is rendelkezett. Egyébként az itt jelenlévő pölöskei tanár úr kedvéért említem, hogy a lelkész Pölöskei Istvánnak hívták. A katolikusok a vizitáció szerint Láziba szerettek járni misére, de a lázi pap Csesznekre irányította őket különböző adózási megfontolásokból, és hát végül a rendkívül precíz vizitátor feljegyezte azt a 12 katolikus vezeték nevet is a községben, akiknek nem jutott csak távol a falutól vallásgyakorlásukhoz megfelelő hely. Gyerekeikkel együtt vannak följegyezve, és életkorukkal együtt. A nevek között egyetlen német hangzású név van, és hát kiderült belőle, hogy a falu bába asszonya is, ami a későbbiekben nem volt jellemző, pápista volt. A vizitátor egyébként megjegyzi, hogy amikor beüzent a faluba, hogy hamarosan érkezik, akkor nem elmenekültek, vagy nem lovasbandériummal fogadták, hanem visszaüzentek neki, hogyha kedves az egészség, akkor kanyarodjon másfelé. Ezt nyilván nem a 12 katolikus lakostól feltételezhetjük. Az 1760-as években, ahogy igazgatóhelyettes asszony is utalt rá az előadásában, Eszterházy Ferenc tábornok idején elindul a katolikus templom visszaállítására irányuló földesúri vagy kegyúri kísérlet, és kutatások történnek az archívumokban arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne kibillenteni a régi templomból, tehát minél olcsóbban garantálni a katolikusoknak a vallásgyakorlatot, kibillentve a régi templomból a jelenlegi használókat. Győri ügyvédje írja Eszterházy Ferencnek, hogy a rédei templom felől semmiféle bizonyítékot nem talál, de tanácsolja neki, hogy kedves rokonát, a Váci püspököt, Eszterházy Károlynak hívják ekkor a Váci püspököt, keresse meg, mert neki nagy tapasztalata van abban, hogy hogyan kell az ilyen kérdéseket kezelni, és Bécsben is megfelelő kapcsolatrendszere van a szükséges elsimításához a problémáknak. Hogyha ezt nem sikerül megoldani, akkor csak magánföldes úri agresszióval, tehát úgy, ahogyan Eszterházy Pálék szokták egy-két nemzedékkel korábban megoldani a kérdéseket, hajdukkal és jezsuitákkal lehet elfoglalni a közösségtől a templomot. Az 1760-as években ugyanezek a levéltári kutatások és tanúvallatások a rédei kálvinisták vallásgyakorlatáról hoznak értékes adatokat, és egy középkori oklevelet is, amelyet Jakab Réka idézett, tartalmaznak, kivonatolnak, amely szerint, és ennek köszönhetjük, hogy tudunk róla, hogy itt a középkorban is volt plébános, tehát ez nem egyszerűen lelkészség volt, és nem csak kápolna, hanem plébániai rangú helyszín. A templom maga egyébként 1767-ben épült fel, ahogy az elhangzott, Eszterházy Imre generálisnak, Potsdam bevevőjének a kegyúri fennhatósága alatt, és a templom legjelentősebb műtárgyai azok az Eszterházy emlékművek, amelyek az Eszterházy család halotti kultuszához kötődnek a 18-19. Századból. Részben a bemutatott Eszterházy Imre féle, a generális féle halotti emlék, és az 1877-es rédei pestis járványban elhunyt három Eszterházy gyermeknek a tumbája. Egy 18. századi festmény is ikonikus helyet foglal el a templom szent terében. Az apszisban, az oltár fölött Szent István ország felajánlása látható. Elnézést kérek, hogy továbbra sem tudom kezelni a technikát. Ez egy mellékoltárkép, és az ország felajánlás pedig itt a diadalíven belül lévő dátum mögött vagy fölött szerepel az oltár fölött. A maga a templom egyébként, amely az első dián látszott, a művészettörténeti leírás szerint a kastély egykori parkjában szabadon álló egyhajós, félköríves, szentélyzáródású, szentélye fölött kontyolt, nyeregtetős 1767-ben épült templom. Itt vett részt az Eszterházi család a falu katolikus népével a vasárnaponkénti szentmisén, tehát nem csupán házikápolnaként működött, hanem a főúri udvarnak egy tág, mindenképpen kisé középkorias, tehát mondjuk a hercegi Eszterházi udvar gyakorlatához képest archaikusabb felfogása szerint a közvetlen udvari munkatársakkal és cselédséggel együtt, akik nem voltak sokan katolikusok, vettek részt vasárnaponként a szentmisén. Homlokzata előtt órapárkányos, lapos, dúdas isakos torony, bejárata fölött félköríves fülkében Szent Péter szobor, háromboltozatos hajó, a szentély délnyugati oldalához csatlakoztatott sekrestje, tehát a trentói zsinat utáni liturgikus normáknak megfelelő minimális és kényelmes alaprajzi elrendezés. A hajó bejárati oldalán karzat és csesüvegboltozatú hajó félgömb kupolás szentéllyel. Berendezése jellemzően barokk és késő barokk, szép szószék, hatalmas csillár, ma már ezek nincsenek meg. A bejáratnál kereszt a vérmálások évszámával. Az első boltozaton freskókép, az imént ismertetett, és itt mögöttem látható Regnum Marianum programkép, tehát az ország felajánlásnak az alkotmány történeti jelentőségű szimbolikája. A főoltárkép pedig természetesen a térítési jelleghez illően a krisztusi kínszenvedés és a megváltástan legfontosabb, tehát központi elemény ez a kálváriához kötődik. Ez egyébként egy évvel később, mint a templom. Eszterházi Imre síremléke, amelyen talán most nem sorolom fel az előző diákra való tekintettel a különböző ábrázolásokat, illetve a keresztelőkút faragott fapadok. 1768 volt, tehát egy évvel a templom megépítése után már deklaráltan filiaként, Bakony-Szombathely filiaként, filiájaként tűnik fel Réde, bár a győri püspöki konzisztóriumnak a kegyúrhoz írt leveléből kiderül, hogy eredetileg Giróthoz akarta csatoltatni. Ezt azonban a győri püspökség nem támogatta, illetve egy feltétellel támogatta volna, hogyha a kegyúr eltart egy a távolság miatt helyi lakosú káplánt. Az 1779-es vizitáció szerint, amely már egy megállapodott plébániai működést mutat, már Bakony-Szombathelynek a filiájaként jelenik meg Réde. Bánk után a második filia. Bánk az egy kicsit hamarabb rendelkezett számottevő katolikus népességgel, de rögtön utána következik Réde, és csak ezután Ács-Teszér, illetve Kerek-Teleki. Egy órára található, egy óra járásra a plébániától, Eszterházi Imre gróf építette, oltára hordozható oltár ekkor még, tehát kivehető az oltárból, amiből föltételezhetjük, hogy 79-ben maga az oltár szerkezet az még teljes egészében fából volt, leszámítva magának a portatílének a tényleges kövét. Semmi jövedelme nincsen, de bizonyos kegyes elemózsinákat, tehát kegyes adományokat gyűjt, amelyeket a kor szokása szerint kamatra kiadnak a helyi egyházatjának. Miseruhák, kehely, úrmutató, csöngettyű, ami ugye a pénzgyűjtő perselyt jelentés, annak az aján a lelkeket és a zsebeket megmozgató csöngettyű, illetve már két harangról tudnak, amely két harang egyébként a 19. századi nagy vizitációkban is, még ugyanaz a két harang. Minden negyedik vasárnap van ekkor istentisztelet, vagy mise, vagy kötelező ünnepeken, és már van, ha néha nem lakik is feltétlenül pap vagy káplán a településen, ezt nem tudjuk bizonyítani, én nem tudtam bizonyítani, de van tanító, tehát mester szokásos feladattal és jövedelmekkel. Az 1845-ös vizitáció érdemel igazán figyelmet a rédei egyházközség élete szempontjából, ez Zicsi Domonkos püspök idején készült, és egy sor rendkívüli, a kegyúr és a nép, a hívő nép kapcsolatára utaló elemet tartalmaz. A jövedelmekkel kezdődik természetesen. Vasárnapokon és ünnepekkor áldozás után a csöngettyű templom hasznára körbehordoztatik, tehát itt a templom hasznára megy a felsejpénz. A harangozásért nem kell fizetni, a két harang leírása következik itt a vizitációban. Csupán a katolikusok használják ugyanis ezeket a harangokat, és ők rendkívüli kedvezményekben részesülnek a kegyúrtól. A templomláda némi kisebb vagyonkával van megtöltve váltókban, ez szintén a templomatyánál található, ahogy az előző vizitációban is. A templom számadás pedig évente közigazgatási és egyházigazgatási felügyelettel készül el, és küldetik be ide Veszprémbe, a püspöki székhelyre. A földesúr tartja a káplánt, amíg fizeti, addig minden vasárnap és ünnepen van istentisztelet, énekes mise, prédikáció vagy katekizálás, délután pedig litániával, és az isteni tisztelet mindenkor magyar nyelven tartatik. Dupla stóladíjat fizetnek a katolikus lakosok, ami azzal jár együtt, hogy nem fizetnek párbért, tehát nem ők tartják el a lelkészt. Ez egyébként egy kedvezmény, de ugyanakkor bizonyos presztízzel is jár. Ez a dupla stóla, vagy más helyeken szabad stóla, ez itt mondjuk megvan határozva a mértéke, hogy duplának kell lennie. Vannak vidékek, ahol szabad stólának hívják, és ott a helyi szokás akár többszöröse is lehet a rendes egyházmegyéileg megállapított stóladíjnak. Tehát ez a fajta különleges a keresztelőkért, temetésekért, esketésekért való plusz fizetés, ez többnyire nemesi községekre jellemző a Dunántúl szerte. Itt nem élnek nemesek, tehát a kegyúr családján kívül nemes ember a faluban nincs, ha csak a pap nem az. És az, hogy a katolikus vallású az udvarban, az Eszterházi udvarban szolgálatot vállaló cselédséget ilyen jellegű felelősségteljes és presztízses kitüntetés éri, hogy duplán fizetett egy egyházi szertartásért, cserében nem tartja el a káplánt, ez mindenképpen a helyi öntudatnak, a helyi katolikus egyházközségnek egy sajátos jelensége. Kiderül ebből a vizitációból, hogy 1785-ben szakad el Ács teszér a Vakonyszombathelyi plébániától, és innentől kezdve nincs káplán révén, akit a hívek jövedelme tartana el. Tehát datálható ennek az imént vázolt szokásnak a kezdete is. Le vannak írva a káplán jövedelme is, templomatyára tartom fontosnak még hangsúlyozni, hogy a templomatyá az urasági robottól, adótól és a közönséges munkától fel van mentve, tehát tulajdonképpen soltészként viselkedhet, illetve az ő családja is. Szerettem volna röviden beszélni a 19-20. Századi történetről is, de tulajdonképpen az idő múltán ez elhagyható, hiszen a 19. században meginduló gazdasági fejlődés és az 1920 után beálló egyházigazgatási reform, aminek köszönhetően Réde már plébániai rangot nyer, alapvetően megváltoznak a helyi források, és teljesen más léptékben válik vizsgálhatóvá a rédei katolikus egyházközségnek az élete. Zárszóként szeretnék visszatérni azokra az érintett problémákra, amelyek a helytörténetírás, mint a szakályi idézet értelmében nemzeti disziplína számára teszik érdekessé ennek a többségében protestánsok által lakott településnek a katolikus egyház történetét. Rédéről egy rövid időszakot leszámítva nem ismerünk komoly protestáns üldözést, és a cseszneki levéltári anyag 17. századi vonatkozásait is átvizsgálva, amelyek nem Rédére vonatkoznak, de a cseszneki ág magatartására, világossá válik, hogy az Eszterházi családnak ez a nagy ága korán sem vádolható a fraknói ágból származó két nádornak, a Miklósnak és Pálnak a türelmetlen felekezeti politikájával. Még úgyse, hogy ez az ág egyébként két tekintélyes politizáló püspököt adott a Regnum Mariamumnak. Tehát egy csillogó életpálya, mint amilyen Eszterházi Pálé, így homályosíthatja el évszázadok családi építkezését egy másik ágon. Ennek a barokk patriotizmust építő Regnum Mariamum eszmekörnek a rédei katolikusokra, akik nagyobb részt betelepített, majd megmagyarosodott németek voltak, vitathatatlanul nagy hatása volt. Láthattuk egyházi, katonai és újonnan kiépülő közigazgatási struktúrák kapcsolódását egy meghatározó időszakban a 18. századi plébánia szervezések időszakában. A templomépítés és lelkészi állomás megteremtési kísérleteinél egy kicsi falu példáján is modellezhetővé válik, a magyar politikai elit családi és kapcsolati stratégiáinak rekatolizációs vonatkozásrendszere. A templomnak a faluhoz és kastélyhoz képesti elhelyezése, a benne párhuzamosan érvényesülő funkciók, mint családi emlékezetépítés és különleges síremlékekkel, illetve hogy a főúr és a cselédség közösen hallgatja a misét és egyfajta nagy családot képez Isten jelenlétében, az udvar még szociális jelenség társadalmi jellegeire mutat rá. A Rédei Katolikus Egyházközség a Regnum Marianum eszmeiségét Szent István király ország felajánlását oltára fölött hirdető templomával, a maga sajátos és jól dokumentálható felekezeti összképével, a kegyúr és adózó nép plasztikus viszonyát bizonyító kedvezményrendszerével, és templomának a dunántúli rekatolizáció történeti földrajzában elfoglalt helyével, a barokk udvar, mint a nagy magyar rekonkviszta, kelet-európai történeti jelentőségű nagy magyar rekonkviszta civilizációs modelljét is jelképezi. Befejezésül ismét csak Szakályt idézhetem. A jó helytörténetírás olyan kontrollbázisként szolgálhat, amelyen a nemzetközi divatoknak erősen kitett nemzeti disziplinák időről időre ellenőrizhetik, nem szakadtak-e el a valóságtól. Az pedig, hogy a tudományos érdemen kívül Hós Károly elején mondott idézetének szellemében a helyi öntudat megerősítéséhez is hozzájárulhat-e az igényes tudományos értelemben vett helytörténetírás, az, mint közösségi misszió rajtunk múlik, és látva annak a munkának a minőségét, amelyet Márkus név Vöröshajnak, a Jakab Réka, Habony Petra és kollégáik végeznek a Cseszneki Levéltári anyagon, bátran nézhetünk azt, hiszen nem csak a múltba, hanem a jövőbe is. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönöm szépen Arató Györgynek a helyettel is elmondott zárószavát. Délelőtti két szekciót én akkor együtt a velük zárnám. Elmaradtak a hozzászólások és a vita. Én azt javaslom tekintettel a közel fél órás csúszásra, hogy ezeket a szekció délelőtti előadások után folyosson tegyék meg. Köszönöm szépen!